Sziasztok!
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 Köszöntöm a kedves hallgatókat mindannyiunk nevében. Hát lányok, a múlt héten ugye elkezdődtek az érettségik, és ha jól tudom, ugye akkor a főtárgyak már le is mentek, és erről eszembe jutott, hogy milyen volt, amikor én érettségiztem, és emlékszem, hogy mindenki mondta, hogy jaj, nem kell izgulni. Természetesen nagyon izgultam, és féltem, hogy úristen, mi lesz, meg hogy lesz, de így visszagondolva tényleg nem volt egy akkora volumenű dolog, de természetesen abban az élethelyzetben nekem az volt, mint gondolom minden érettségizőnek most az. És olyan érdekes, hogy ugye most a járványhelyzet miatt csak írásbelik vannak, és sok ismerősömmel beszélgettem, mert megoszlanak a vélemények, hogy jaj, nekik most így könnyebb, mert hogy valamiből nincs szóbeli, vagy egyáltalán nincs, és annyira nem követtem figyelemmel, de érdekelne, hogy ti hogy emlékeztek erre az időszakra vissza.
Igazából nekem ez a téma nem olyan távoli, ugyanis én 2020-ban érettségiztem, és nekem is ugye a vírushelyzet miatt csak írásbeli érettségieim voltak, tehát azokon kellett részt venni. Egyedül egyetlen egy szóbelim volt, mert az egy olyan tárgy volt, amiből muszáj volt szóbelizni. Viszont mindegyik más ugye írásbeli volt, és hát nyilván nagyon izgatottak voltunk, meg hát ugye márciusban bezárt az iskola, és igazából azt se tudtuk, hogy hogy tanuljunk, még akkor ugye be se indult ez az online oktatás, nem is volt annyira hatékony, és akkor így ugye bejelentették, hogy csak írásbeli lesz. Akkor nyilván jött számomra a megkönnyebbülés, hogy hú, hát akkor nem kell kidolgozni azt az 1000 tételt, amit szóbelire kéne megtanulni, viszont az is megfordult a fejembe, hogy oké, nem kell kidolgozni, de hogy fogok javítani szóban, mert én jobban szeretek egyébként szóban felelni, mindig jobban szerettem, mert tudjátok, hát ezt úgy nagyjából ki lehet magyarázni még a rossz gondolatokat is, viszont amit leírsz, az meg ott marad. És nyilván megfordult a fejembe, hogy hát akkor most ezt úgy kell megírni, hogy itt nem lesz lehetőségem javítani. És akkor jön a kérdés, hogy most melyik jobb? Az, hogy tudsz javítani, vagy az, hogy csak az írásbelire készülsz, le tudod úgymond egy hét alatt, és ennyi.
Hát igen, ahogy Emese is mondta, azért ebben szerintem megoszlanak a vélemények, mert én is, hogyha így visszaemlékezem arra az időszakra, amikor én érettségiztem, az mondjuk nem tavaly volt, egy kicsit korábban, és akkor még rendesen érettségiztünk, és hát őszintén szólva örülök neki, Kinga, hogy te abszolút ilyen egyéniség vagy, aki a szóbeliben mindent ki tud magyarázni, és örül neki, hogy abba tud javítani. Hát én pont az ellenkezője vagyok, tehát én a szóbeli feleletben még a legnagyobb marhaságok marhaságát is össze tudom szedni, ami abszolút nem oda tartozik, és tényleg csak a például irodalomból csak a tanárnak a jó szívűségén múlott, hogy egyáltalán kaptam valami normális értékelhető jegyet. Úgyhogy én nekem a szóbeli az például abszolút ilyen teljesen stressz helyzet, és én jobban örültem volna, hogyha csak írásbelit kell csinálni. Viszont azért, hogyha így belegondolok, hogy oké, nekünk is azért sok tananyag volt, meg sok tétel volt, de szerintem azóta azok, akik tavaly, vagy akár idén érettségiztek, még a miénknél is sokkal több anyag, sokkal több féle tantárgy esetleg, vagy téma, amiből kellett érettségizni, úgyhogy nem biztos, hogy annyival könnyebb dolguk van így, hogy nekik csak írásbeli volt, ha bár nekünk ugye mind a kettő volt, de kevesebb anyagból, szóval nem tudom.
Én is amúgy olyan vagyok, Dóri, mint te, hogy írásban jobb vagyok, mint szóban, mert ott van idő átgondolni. Most nem jut eszembe valami, akkor tovább lapozok, és akkor majd visszatérek rá. De szóban nekem is egy kicsit ilyen ez a stressz helyzet, hogy úristen, most nem jutott eszembe, akkor most néz a tanár, én is nézem, körülbelül ilyen volt a emeltöri szóbelim, mert hirtelen nem jutott eszembe több dolog, és akkor így néztük egymást a tanárokkal, szóval nagyon vicces volt, de mégis jó lett a vége, szóval nem rontottam le, de én is inkább írásba jobban szeretek. vizsgázni is.
Hát igen, így visszagondolva ezek az események nagyon viccesek, ezek a kínos csöndek, de azért amikor ott vagy a vizsgahelyzetben, és tényleg ez a csend van, az azért elég kellemetlen tud lenni, de hát igazából, amit Dóri mondott, az is teljesen igaz, hogy valószínű sokkal több anyag volt nekünk, meg a mostaniaknak, és nekem van pár ismerősöm, meg egy barátnőm, pár barátnőm, akik most érettségiztek, és tehát egyedül azt nem tanácsoltam nekik, hogy ne izguljanak, mert visszagondolva magamra, én is olyan nyugodt voltam, tényleg, tehát az érettségi előtti héten se volt bennem úgymond nagyobb izgalom, de amikor hétfőn reggel 8-ra oda kellett érni, hát én a kocsi útba, fú, ne tudjátok meg, hogy izgultam, tehát tényleg az emeltörinél nagyon izgultam, hát nyilván a mateknál, de tényleg ezt nem tanácsoltam, hogy ne izguljanak, mert hát nyilván benne van az emberben ez a vizsgahelyzet, ez a stressz helyzet.
Hát igen, én is emlékszem még, hogy mindenki ilyen energiaitallal, meg szőlőcukorral felfegyverkezve jött be, és úristen, egymáshoz sem mertünk szólni, hogy nehogy valami olyan információt mondjon, ami nem illik bele az aznapi témába.
Igen, hát meg utána, amikor mentünk ki tavaly erre, úgy emlékszem, mentünk ki, nem is tudom melyik érettségiről, és akkor elkezdtek beszélni valami olyat, amiről én nem is olvastam, és akkor én is mondtam valami infót, és úgy összezavartuk egymást, hogy utána való napokon rájöttem, hogy inkább egyedül megyek ki, nem szólok senkihez, mert csak kétségbe ejtenek.
Igen, amikor utána elkezdik magyarázni, hogy jó, te a kettesnél tudtad azt, és akkor én a B-t jelöltem, te meg az A-t jelölted, és úristen, és akkor egy világ összeomlik benned, hogy Jézusom, az egészet elrontottam, aztán utána igen. Lehet, hogy igazából te csináltad tök jól, csak...
Igen, igen.
Igen, amúgy ezt én sem szoktam, úgyhogy nem kérdezem meg, hogy ki mit írt, vagy ki mire tanult, mert ez mondjuk már egyetemen volt, de emlékszem, egy vizsga előtt ültem, és én voltam az egyedüli, aki így ült, és ilyen halál nyugodtan ültem a terem előtt, ugye akkor még nem volt ez a covidos helyzet, és így a többiek, tudjátok, így össze-vissza járkáltak, idegesek voltak, nézték az anyagokat, meg minden, és akkor kérdezték tőlem, hogy te nem izgulsz. Ráadásul ez egy olyan tantárgy volt, hogy ha tanultam, hanem hát nem biztos, hogy megvan. És mondtam nekik, hogy én tanultam, én már össze nem zavarom magam, lesz, ami lesz. De sikerült el Istennek.
Igen, egyébként van, hogy ez a legjobb megoldás, hogy amikor óra előtt, vagy hát vizsga előtt ott ülsz, és még próbálod ilyen teljes stresszbe átolvasni az anyagot, akkor zavarod szerintem a leginkább össze, pedig mindenki ezt csinálja, én is ezt csinálom, úgyhogy...
Igen, hát meg annak már sok értelme nincs is, mert igazából oké, hogy olvasod, de totál máshol járnak a gondolataid. Hány óra van, mikor kezdődik, jön már a tanár, stb. Stb. Egyébként, ami még nekünk nagyon furcsa volt tavaly az érettségikor, meg hát nyilván kényelmetlen volt, hogy ugye akkor volt az a helyzet, hogy senki nem tudta, hogy mi lenne a legjobb, és ugye kiderült, hogy lesznek írásbelik, és akkor emlékszem rá, hogy mentem be a suliba, és akkor rendőrök álltak, felügyeltek, barátnőmmel megbeszéltük, hogy amúgy találkozunk, olyan félbe mentünk egymás felé, hogy jaj, nehogy gond legyen. Aztán ugye találkoztunk, ott a rendőrök jöttek, felügyeltek, mentünk be, kézfertőtleníteni kellett, mindenki kapott maszkot, és akkor tudjátok, ilyen termekbe voltunk berakva. Azt hiszem, hogy egy terembe 8 diák lehetett, és akkor bekerültünk egy adott terembe, végig ugye nyitott ablaknál kaptunk maszkot, nem vehettük le, aztán a mateknál ugye mindenki izzad, mint a legtöbb ember, köztük én is, és akkor emlékszem arra, hogy amikor megkaptuk a matekot, akkor így összenéztünk, és így egy kicsit levettük, és így fú, tehát az azért kellemetlen volt, hogy végig maszkba kellett lenni, de hát nyilván ez így volt jól, csak mondom, hogy még nekünk egy kicsit ez is zavaró tényező volt, tehát nyilván sokkal kényelmesebb maszk nélkül, így is hogy izgul az ember, szaporábban veszi a levegőket, stb. Aztán mindannyian hordtunk már maszkot, és tudjuk, hogy milyen tehát, hogy azért az véd.
Hát meg azért abban elég nehéz ilyen húzamosabb idő után már levegőt kapni, én bemegyek egy boltba, és ott töltök egy fél óra, háromnegyed órát, és a végén már úgy jövök ki, hogy esküszöm, úgy érzem, hogy mindjárt elájulok, mert egyszerűen nem kapok igen. Már benne levegőt, és én nagyon csodálom azokat az embereket, akik képesek ilyen 8 órákat ledolgozni benne egyfolytában, úgyhogy le a kalappal.
Igen, én azért is örültem, amikor így be is zárták a sulikat, mert nálunk úgy volt tavaly, ugye, hogy félig benn voltunk, aztán félig nem, mert maszkba végülni az egész napot, úgyhogy én is, ugye, amikor megyek például a boltba, és szerencsétlenek egész nap abban vannak, hát el se tudom képzelni.
És ti csináltatok emelt érettségit valamiből? Emese, te mondtad az előbb, hogy töriből, én is talán mondtam, hogy töriből, és te, Dóri?
Én angolból csináltam csak. Az ilyen szivatós volt egy kicsit, mert tudjátok, ott is mindig van ilyen hallgatásos feladat, és akkor nem tudom, hogy nektek a töri az ugyanabban az iskolában volt, vagy akkor el kellett menni valami tök idegen helyre, mert nekünk az angolra el kellett mennünk egy teljesen más gimnáziumba, és ott voltak az emelt érettségik, és egy tök idegen helyen, egy idegen terembe beraktak oda előre egy ilyen kis magnót, és elkezdték benne lejátszani a hallgatásos feladatot, vízhangzott az egész, és ráadásul direkt úgy lett megcsinálva a hallgatásos feladat, utána azt hiszem, hogy még valami hatalmas balhé is lett ebből, mert a szülők fellázadtak, képzeljétek el, hogy lehet így megcsinálni egy hallgatásos feladatot, hogy mit tudom én, volt egy mondat, és abból ki volt hagyva egy szó a feladatlapon, és nekem azt a szót kellett berakni. De mondjuk egy ilyen utcai közegbe vették fel a párbeszédet, és mindig akkor ment el egy autó, amikor azt a szót mondta az illető, és tehát ilyen direkt zavarások voltak benne, és Jézusom, emlékszem, hogy mindenki ott szitkozódott utána, hogy lehet így megcsinálni egy hallgatásos feladatot.
Hát elhiszem, meg alapból ugye az is zavaró, hogy más közegbe vagy idegen emberekkel. Nekünk is amúgy, tehát minden, én úgy tudom, hogy minden emeltnél el kell menni más iskolába, viszont ugye nekünk a COVID miatt valahogy az igazgató elintézte, hogy a töri meg az angol emelt kor ne kelljen elmenni más iskolába, tehát nálunk is lehetett ezt megírni.
Nálunk is úgy volt, bár én később csináltam meg az emeltet, szóval már leérettségiztem mindenből, és akkor 2 év múlva csináltam rá az emelt törét, de ugyanúgy el kellett menni másik iskolába. Mondjuk engem nem kifejezetten zavart igazából. Leültem, megírtam, és akkor emlékszem, annyi volt el, amikor egy kicsit így egy 5 percre így néztem ki az ablakon, mert ugye megvolt, hogy mit kérnek emelt szinten, meg mit közép szinten, és nyilván kicsit jobban tanultam az emeltet, és persze azt kérték az eszébe, ami középen volt. Úgyhogy így néztem, hogy ebből hogy lesz egy nagy eszé, de aztán képzeljétek el, hogy mondom, jó, mondom, nem pánikolunk, érettségi van. Kinyitottam az atlaszt, meg a forrást, és abból a kettőből megírtam, és az lett a legjobb eszém, hát mondom, ilyen nincs.
Na, ügyes vagy. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor kíváncsi lennék, hogy ti hogy jutottatok végül ide a Károlira? Hogy mi alapján döntöttetek, vagy hogy erre a szakra jöttetek?
Igen, egyébként pont ezt akartam felhozni, hogy szegény érettségizőknek, ugye a mostaniaknak, még az érettségi mellett plusz teher az, hogy ugye már beírták talán februárba, hogy melyik iskolákat szeretnék, és ugye már felállították a sorrendet, viszont úgy van, ha jól emlékszem, hogy még most, majd valamikor lehet cserélni. Lesz egy nap, és akkor lehet cserélni a sorrendet, és például barátnőm is mondta, hogy nagyon gondolkodik, hogy megcserélje-e, és nekem hát ezzel nagyon kellemes sztorim van egyébként, tehát hogy én az utolsó pillanatban cseréltem meg, mert én nagyon sokat tanakodtam, hogy tehát nekem adott volt, hogy mindenféleképpen valami olyan iskolába menjek, ahol vagy a színház, vagy a beszéd. És akkor főként eleinte gondolkodtam, hogy hát én nem is egyetemre mennék, hanem valami tanodába, tehát valami színházi tanodába, és hogy azt mennyire fogom élvezni. Aztán rájöttem, hogy nem, mégiscsak egyetemet szeretnék, és akkor de valami dráma irányba, és akkor beírtam egy drámatanárit is, és az volt első helyen nekem nagyon sokáig, és akkor voltak ezek, nekünk képzeljétek el, online voltak a gyakorlati vizsgák, mert ugye az ilyen, tehát az egyetemeknek vannak ilyen gyakorlati vizsgái, és akkor megcsináltam ezt a drámás online gyakorlati vizsgát, hát 100 pontos lett, tehát nagy volt az öröm, hogy tuti felvesznek, jaj, de jó, nagyon örültem, és akkor drámamédia szakot írtam be egyébként, így a pontos, és És én képzétek el, hogy utolsó pillanatban változtattam meg, mert tehát tényleg éjfél előtt pár perccel, tehát nagyon sokat tanakodtam, de egyébként nagyon nem bánom, mert igazából unokatesóm hívott fel, hogy ugye én az itthoni, tehát a városban, a tévénél, meg a színháznál vagyok, és mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. És akkor felhívott unokatesom, hogy figyelj már neked, mi volt az alapcél? És akkor mondtam, hogy hát a színészet. És azt mondja, hogy és a drámatanár az a színészet. És akkor úgy belegondoltam, hogy de igaza van, tehát tökre elmentem abba az irányba, hogy mindenképpen a dráma szerepeljen az adott szakban. Viszont az nem az lesz, hogy én tanítok, mint hogy nem csinálom a színjátszást. Vagy eset, tehát, hogy én nagyon szívesen tanítanék is, de semmiképpen nem iskolában, mert tudom, hogy azért nem biztos, hogy annyira nagy igény van erre a szakra napjainkban sajnos, de például színházban nagyon szívesen tanítanék, viszont az nem ugyanaz. És akkor én utolsó pillanatban átírtam ugye kommunikációra, és hát nagyon nem bánom, tehát szerintem a lehető legjobban döntöttem, plusz úgy vagyok vele, hogy ugye az 6 éves lett volna, ez 3 éves, plusz ugye lehet mesterre menni, de úgy vagyok vele, hogy 3 év után eldöntöm, mit szeretnék. Tehát én még 3 év után elmehetek tanodába, mert ott is van egy korhatár, azt hiszem 24 éves korig lehet jelentkezni, vagy 25 éves korig, és még akkor én abban benne vagyok. És hát ilyen gondolataim vannak igazából, tehát de én nagyon nem bánom. Tényleg, nagyon, nagyon örülök, hogy végül átírtam. Nem is tudom, hogy ez milyen szerencse volt nekem, hogy én akkor ilyen sokáig éjszakáztam, és így döntöttem.
Hát igen, mert akkor nem is találkoztunk volna.
Hát egyrészt igen, igen.
Mi is örülünk, hogy végül ezt választottad.
Igen.
Aranyosak vagytok.
Én például, ugye érettségi után, hát azt hiszem, ki is hagytam 1 évet, és akkor utána jelentkeztem erre a jogi felsőoktatási szakképzésre, mert mindig ugye ilyen töri, meg ilyen humán tantárgyas voltam, és egyik ismerősöm ezt elvégezte, csak ő a Pécsi Egyetemen, és tetszett. És akkor jelentkeztem, és elvégeztem, és több csoportársam is mondta, hogy tovább megy jogászra, hogy nekem mi a tervem, meg ilyesmi, és akkor még én nem is gondolkodtam annyira ezen, de aztán így mondom, miért ne? Miért nem menjek tovább? Igazából érdekel is, és utána jelentkeztem az alapképzésre. Úgyhogy én így kerültem ide.
Én is érettségi után nem rögtön egyetemre mentem, mert eleinte egy gazdaság-informatika szakot jelöltem meg egy egyetemen, és be is kerültem egyébként államilag támogatottra, de mellette találtam egy olyan OK-s képzést, hogy hangmester képzés, ami ilyen hangtechnikust képez, csak ugye nem olyan magas szinten, ezért más az elnevezése, és így belegondoltam, hogy szeretnék egy olyan egyetemi képzésen részt venni, ami igazából nem érdekel, de tudom, hogy később jó állást lehet vele, vagy hát ilyen jól fizető állást lehet vele találni, vagy menjek egy olyan OK-s képzésre, ami meg érdekel, és onnan is tudok még tovább menni, mert én se tudtam teljesen még, hogy mit szeretnék csinálni, és végül az OK-s képzés mellett döntöttem, és hát az volt életem legjobb 2 éve, nagyon-nagyon szerettem oda járni, nagyon-nagyon szerettem magát, a témát, a közösséget, a tanárokat, tényleg az volt a legjobb 2 évem. És aztán utána még elmentem dolgozni, még megcsináltam egy állatorvosasszisztens képzést is, mert eredetileg állatorvos szerettem volna lenni, csak aztán elmentem gimnáziumba, kémia fakultációra, és rájöttem, hogy ez mégsem az én világom. Úgyhogy aztán utána, ahogy bekerültem a szinkron stúdióba, akkor rájöttem, hogy fú, hát ez a média világa, ez engem tényleg nagyon megfogott, meg nagyon érdekel, meg tök érdekes, ahogy így a tévécsatornák között mennek ezek a a viták, és akkor döntöttem el, hogy hát én mindenféleképpen szeretnék valamilyen médiás kapcsolatú egyetemre menni, és akkor az egyik legjobb barátnőm ajánlotta a Károlit, hogy hát ő nagyon szereti ezt az iskolát, és hogy mindenképpen ide jöjjek, mert tök jó a médiás szak, úgyhogy végül így kerültem én is ide.
Ahogy említetted, hogy ez az állatorvosi képzeljétek el, hogy én gyerekkoromban állatorvos szerettem volna lenni.
Én is akartam.
És gimibe még én meg a BIOS faktot vettem fel. Még voltunk boncoláson is, és hát úgy döntöttem, hogy hát annyira azért nem érdekel.
Egyébként én is akartam állatorvos lenni, de nekem az csak óvoda, tehát, hogy amikor kaptam ezeket a nagy plüssöket, tudjátok, ezek a nagy kutya plüssök, tehát mindenféle nagy plüssöket, akkor mindig azt játszottam, hogy én vagyok a orvos, vagy a kozmetikus, ugye a kutya kozmetikus, és akkor kaptam, tudjátok, ezt a műanyagollót, meg mindenféle orvosi eszközt, ezeket a játékokat, hát akkor nagyon élveztem. De egyébként térjünk át szerintem erre a irányra, hogy gyerekkorotokban mi volt a vágy, vagy hogy milyen álmaitok voltak, ahogyan nőttetek napjainkig. Nekem volt az állatorvos, illetve a kutyakozmetikus, ez kiskoromban nagyon-nagyon aktívan szerettem ezt játszani. Aztán volt egy olyan időszak is, amikor áttértem az állatról az emberre, tehát nagyon szerettem ilyen orvososat játszani emberekkel, arra is emlékszem. Aztán igazából én bekerültem 8 évesen az itthoni színházi teátrumba, és igazából nekem 8 éves koromtól 17 éves koromig csak a színház. Tehát, hogy én semmi másban nem gondolkodtam, és ez amúgy mai napig megvan ez a nagy színház szerelem számomra. Viszont 18 éves koromba bekerültem az itthoni tévéhez. És ugye akkor, ahogy Dóri, mint ahogy te mondtad, engem is megragadott a média világa, és akkor így, amikor 19 éves lettem, akkor pedig volt ez a színház és média. És akkor nekem igazából mai napig ez a kettő a fő szenvedélyem igazából.
Nekem nagyon változatos. Én szerettem volna fodrász lenni, állatorvos, meteorológus, személyjegyző, minden, amit el tudtok képzelni. Úgyhogy nagyon sok mindenen járt az eszem. Viszont a fodrászat így megmaradt családom belül, mert én csinálom apukámnak, meg most tesómnak is a haját, úgyhogy így... úgyhogy ez a része így megmaradt. De az, hogy mai napig tetszik igazából. De aztán lett a jogász, úgyhogy egy 28. dolog.
Igen, de pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez a jogász, ez soha nem volt még ötletedbe se?
De régebben is tetszett amúgy, csak nem volt ennyire konkrét, hogy akkor tényleg mondjuk ezt kéne tanulni. Uh-huh. De hát végül is meg ez lett, úgyhogy.
Hát valószínűleg ezzel azért kicsit többet fogsz keresni, mint egy fodrász szakmával, bár igazából ki tudja.
Hát, aki az én járok, fodrász, és ő nem is drága, úgymond, ő se keres rosszul szerintem, szóval ki tudja, majd meglátjuk. De amúgy Kinga amúgy a színészet is érdekelt, képzeld el.
Igen.
Úgy, tényleg nagyon változatos volt a paletta.
Fú, hát egyébként nekem is kiskoromban nagyon sokszor mondták a szüleim, hogy fú, hát nekem színésznőnek kéne lennem, mert hogy mindig, hogyha történt velem valami, akkor azt úgy egy előadtam a családnak, és akkor mindig nagyokat nevettek rajtam, és mindig azt mondták, hogy fú, hát nekem színésznőnek kéne lenni, de valahogy ez így magamtól nem feltétlenül jutna eszembe, tehát én nem érzem magamat úgy, hogy én kimernék állni nap mint nap egy ilyen nagy közönség elé, tehát én nekem az túl lámpalázasnak tartom magam ehhez. Viszont állatorvos én is szerettem volna lenni, elég sokáig tényleg mondom gimibe felvettem a bioszt meg kémiát fakultációnak, és a biológiával még nem is lett volna gond, úgyhogy a kémia fakt az, ami eltántorított ettől, és úgy jött az, hogy akkor legalább egy asszisztens képzést megcsináltam, de sajnos ott is egy kicsit kudarcba fulladtam, mert voltunk gyakorlaton, és ott is igazából, amikor be kellett menni segíteni a műtétekre, akkor nem is volt probléma, de ott van mindig egy ilyen jellegzetes szag, és én azt nem bírtam, tehát a gyomrom konkrétan nem bírta sajnos azt, úgyhogy erről is le kellett mondanom, de nekem szerintem nem is volt ilyen, mondjuk az időjós, az vicces, hogy mondta Emese, mert régen nekünk is volt itthon egy ilyen hatalmas térképünk, egy ilyen Európa térkép, és akkor a barátnőmmel állandóan ilyen időjóst, meg ilyen híradós, bemondós embert játszottunk, és akkor állandóan mentek a, igen, keleten esőzés várható, meg ilyen, úgyhogy azzal is mindig így el voltunk, de az se volt úgy kifejezetten cél.
Uh-huh. De egyébként vannak ezek a nagyon tipikus kisgyerekkori álmok, tehát gondolok itt arra, hogy űrhajós leszek, balerina leszek, hercegnő leszek, tűzoltó, meg nem is tudom, annyi ilyen van. Tehát én is megtapasztaltam a kis unokatestvéreimen, ahogy így látom, pláne a fiún, aki már nagyobb, hogy annyi korszaka volt neki is, tehát hogy nekem is biztos sokkal több volt, csak nem emlékszem rá, de neki is volt olyan, amikor állatkertbe akart dolgozni, volt olyan, amikor fodrász, amikor orvos, tehát tényleg annyi minden kis álmuk van a gyerekeknek, de amúgy ez jó, tehát tényleg jó. Aztán olyan érdekes, hogy kiből végül mi lesz, meg hogy egyáltalán nagy kérdés, hogy el lehet-e dönteni azt, hogy el lehet-e dönteni ugye 18-19 évesen érettségikor, hogy mi is akarsz lenni, vagy mit csináljon az, aki tényleg fogalma nincs, hogy mi legyen, mert például olyan szempontból én szerencsésnek mondom magam, hogy nekem a két fő érdeklődési köröm, azt én biztosan tudtam. De volt olyan osztálytársam, akinek fogalma nem volt arról, hogy mit tanuljon, és most is van olyan ismerősöm, aki érettségizik, és nem tudja, hogy mi legyen, hogy beadja, ne adja, csak azért beadja, hogy beadja valahova, vagy hagyjon ki egy évet, ki lehet-e hagyni egy évet, annyi kérdés felmerül az emberbe szerintem.
Igen, szerintem az egy picit korai, hogy 18 évesen el kell döntenie az embernek, hogy akkor mivel akar foglalkozni élete végéig, mert végül is tényleg akkor van abban az időszakban, hogy úgy ezek a gyerekkori álmok így elhalványultak, és egy picikét már kezd reálisabban látni az ember, de még fogalma sincsen arról, hogy igazából a nagy világban mik azok, amikkel érdemes foglalkozni, vagy amik érdekelnék. Nekem is két olyan barátnőm is van, képzeljétek, aki így 18 évesen elment egy egyetemre, el is végezték, de igazából baromira nem azzal akarnak foglalkozni, csak elmentek valahova, hogy elmondhassák, hogy akkor ők mégiscsak mennek egyetemre, mert hogy az a társadalmi elvárás, meg esetleg a családjuk elvárása, és olyan szakmát végeztek el, aminek tényleg köze nincs ahhoz, amit ők szeretnének csinálni, és most meg egy kicsit benne vannak abban, hogy idézőjelbe elfecséreltek 3 évet az életükből egy olyan dologra, amit nem szeretnének csinálni, és most kezdenének bele egy olyanba, amit tényleg szeretnének, csak most meg már rajtuk van az a nyomás, hogy akkor most már család, meg gyerek, meg kéne állapodni, meg karriert építeni, és ez így nehéz.
Mondjuk én se tudtam igazából, mit szeretnék, úgyhogy én ugye később is kezdtem. De például nekem nagy szerencsém volt abban a szempontból, hogy nem volt itthon semmilyen nyomás, szóval nem volt elvárás egyáltalán az egyetem se, meg semmi ilyesmi. Ezt inkább én szerettem volna.
De például te mit csináltál abban az egy évben, amikor ugye leérettségiztél, és utána nem mentél egyetemre, meg Dóri mondtad, hogy te elmentél dolgozni, meg OK és képzésre, de te mit csináltál?
Én akkor a sportra koncentráltam.
Mhm. Uh-huh. Értem. Hát igazából szerintem is kicsit korai ezt eldönteni, még úgy nem alakul ki feltétlen mindenkibe, hogy mi szeretne lenni, és tényleg, ahogy Dóri, te mondtad, hogy oké, elvégzünk valamit, bármikor bele lehet kezdeni másba is, csak tényleg akkor meg már jönnek azok a korszakok az életben, amikor már megállapodni, meg gyerek, és a többi, és a többi.
Igen, úgyhogy elég nehéz ez a pályaválasztási dolog, mert tényleg vannak olyan szerencsések, mint te, Kinga, vagy például nekem a bátyám, aki már ő is ilyen 10-11 éves korától kezdve tudta, hogy őt baromira érdekli a számítástechnika, és ő informatikus akar lenni, és ő neki baromi nagy mázlia volt, mert egyrészt ez egy baromi jól kereső szakma, egy hiány szakma is, tehát hogyha esetleg felmond a cégnél, mert elege van, akkor pillanatokon belül 25-en jelentkeznek érte, hogy úristen, gyere hozzánk dolgozni, és neki ebből a szempontból baromi nagy másznia van. De mi van azzal, akinek 20-25 éves koráig fogalma nincsen arról, hogy tulajdonképpen mivel akar foglalkozni?
Hát igen, tesóm is ilyen szerencsés volt, ő 10 éves korában kimondta, hogy ő töri, földrajz szakra szeretne menni, és ő nagyon imádja, tehát mai napig, és ő ettől nem tántorodott el, tehát, hogy ajánlottunk neki mást, mondtuk, hogy a borász is olyan jól állna neked, meg értenél is hozzá, meg tényleg jó vagy azokból a tárgyakból, ami ahhoz kell. Nem, ő abból nem tántorított, és nagyon nem bánta meg, és milyen jó, hogy kiállt mellett, amit szeretett volna, mert szerintem nyilván ez az én véleményem, hogy nem jó olyat tanulni, amihez semmi kedve az embernek. Tehát, hogyha én magamba gondolok bele, tehát ennek én nem látom úgymond. Nyilván van értelme, mert kapsz majd diplomát, és a többi, de valahogy én nem, tehát nem tartom ezt jónak, hogy kényszerből tanulj olyat, ami nem is érdekel, és képzeljétek el, hogy van egy barátnőm, akinek pedig a családi nyomás miatt kell. Tehát, hogy ő mindenképp tovább szeretne tanulni, tehát ő neki nagyon várja az egyetemi életet, meg maga az, hogy egyetemre járhasson, viszont neki megmondták, hogy mit.
Teljesen ennyire, hogy még azt is, hogy mit, nem csak annyit, hogy mennie kell egyetemre, tök mindegy, hogy hova.
Az nála evidens volt, hogy ja. Megy, tehát ő azt nem is mondta kérdőre, ő akart, de teljesen más. Tehát, hogy neki megmondták, hogy ez leszel, és
de rossz. Ennyi.
Igen, szerintem is.
Szerintem így nem szabad azért bekorlátozni egy gyereket, mert még hogyha azt mondom, hogy az egész családunk az üknagyapámig visszamenőleg urológus volt, akkor most a szegény lányom is legyen urológus.
Hát ez az meg, amit ő kinézett magának, az se egy rossz szakma, tehát, hogy az is egy jól fizető állás, meg tényleg, tehát igazából nincs is rossz szakma, mert mindegyiknek megvan a maga szépsége, de nem, tehát, hogy nem, van ilyen is, ilyen példa is, sajnos.
Ezt én sem értettem soha, hogy miért mondják meg úgymond, hát, hogyha neki hoz nincs kedve, akkor úgyse tanulja szívesen. Hát meg valószínűleg akkor nem is azzal fog foglalkozni, csak megcsinálja, mert meg
hát
kell.
Hát nagyon valószínű, igen.
Hát meg az az ő élete lesz. Képzeljétek, lányok, még így visszatérve egy kicsit a gyerekkori álmokra, tegnap, ahogy itt az autómon munkálkodtunk, kereket cseréltünk, feljött a szomszédból a 10 év körüli kisgyerek, sőt, még annyi nincsen, inkább 6 év körüli, és ő is ott segített, és mondta, hogy fú, hát hogyha ő nagy lesz, akkor neki tűzoltó autója lesz. De mondom neki, hogy hát ugye azt tudod, hogy ahhoz tűzoltónak kell lenned. És akkor így elgondolkodik, és azt mondja, hogy hát akkor inkább ipari alpinista leszek. És így nézek rá nagy szemekkel, hogy gyerek, te ezt egyáltalán honnan ismered ezt a szót, hogy meg honnan jött az neki, hogy ő majd ipari alpinista lesz. Hát ez
meg.
Azért nem egy olyan tipikus álommunka, amit egy kisgyerek álmodhat magának, hogy ő ipari alpinista lesz.
De aranyos.
Úgyhogy ezen olyan jót mosolyogtam, hogy hát tűzoltó nem lehet, mert az nem akar lenni, csak a tűzoltó autót szeretné, hát akkor ipari alpinista lesz.
Ez nagyon aranyos.
Megoldotta a kérdést.
Igen. Úgyhogy merjünk nagyot álmodni.
Én is azt mondom.
Még bármi lehet.
Lányok, én nagyon örültem, és nagyon élveztem ezt az adást. Olyan jó volt kicsit nosztalgiázni így a tavalyi évembe, és tényleg köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett ez az adás, és egy kicsit talán ti is tudtatok nosztalgiázni így az érettségi évre gondolva, vagy arra, hogy mi is akartam lenni, vagy mi leszek, ha nagy leszek kérdésre, találtatok ti is olyan példákat, amelyeket mi most említettünk. Aztán, ha minden jól megy, jövő héten ismét találkozunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok bennünket. Sziasztok, én Kopkinga voltam.
Én is örülök, hogy ismét beszélgettünk egyet. Érdekes volt meghallgatni, hogy ki hogyan jutott el mostani tanulmányához, és mi érdekelte igazából. Én köszönöm a kedves hallgatók a figyelmet, akkor jövő héten folytatjuk, én Kárpáti Mese voltam.
Én is örülök, hogy megint megtudtam rólatok egyre több dolgot, lányok. Ez tök jó nekünk mindig, minden héten ez a kis információcsere, és köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak ebben a szuper adásban, és reméljük, hogy majd jövő héten is találkozunk. Én Sárközi Dóra voltam. Sziasztok!